Az első blogban már jó sok mindent érintettünk, főleg, hogy neked honnan indult a pályád, mi az, ami téged ebben az egész addiktológiában vagy a pszichológiában érdekelt, hogy hol dolgozol, beszélgetünk az alkoholizmusról, meg a függőségnek így a gyökereiről, vagy hogy milyen fajta motivációi lehetnek, és hogy eljutottunk aztán nagyon röviden, vagy nagyon hamar oda, hogy a kamaszkori betagozódásban milyen kellék mondjuk a kábítószerfogyasztás, vagy az alkohol fogyasztás, és hogy ez ugye jó, azért csinálják, csak az rossz, ami tőle van, de ez egy másik, vagy egy későbbi kifejtendő, de hogy mit tehet a szülő, amikor mondjuk a kamasz gyerekén, én mint fiús meg lányos apuka is lassan elérnek ők abba a korba, hogy ez lehet, hogy téma lesz, mint ahogy már egy picit téma is otthon a 9 éves gyerekkel, de hogy mégis mit tehet a szülő, hogy tudja megelőzni, vagy hogyha azokat a tüneteket vagy tapasztalatok, vagy azokat a tüneteket tapasztalja, hogy picit pirosas a gyerek szeme, és nem igazán akar beszélgetni, vagy úgy csak úgy nagyon mosolyog, akkor még mit tud csinálni, hogy fogjon egyáltalán hozzá ahhoz, hogy feltöri ezt a diót, ami egy kamasznál azért nehéz.
Igen, a szülő az szerintem mindenek előtt példát tud mutatni, és a gyerekek sokkal többet tanulnak a szülői viselkedésből, mint amit elmond a szülő nekik. Ha a szülő a viselkedésével tud mondjuk valamiféle pozitív példát nyújtani, akár hangulatjavításra, szermentes hangulatjavításra, feszültségoldásra, nem tabusítja az érzéseit, ki tudja fejezni a problémáit, látja a gyerek, hogy nem kudarc és nem konfliktus kerül a szülő, ezeket tud a legtöbbet segíteni egyébként a gyerekének. Ha mégis, mert van olyan, hogy a szülő is valami addiktív magatartást folytat, akkor viszont a legjobb az, hogyha a gyerekről erről tud nyíltan beszélni. Nem feltétlenül rögtön a gyerek addiktív magatartásából nyit, hanem a sajátjából. És nagyon sok szülő fél attól, hogyha ő nyíltan beszél a saját függőségéről, ha csak szóba hozza a drogot, akkor majd az a gyereket felbátorítja, és akkor a gyerek emiatt fog drogot kipróbálni. Ki az a 10 éves, aki a szülő miatt fog elkezdeni drogozni? Senki. Vagy mert a szülő beszélt mondjuk a drogozásról. Tehát, hogy szerintem ez a kettő legfontosabb, hogy a viselkedésével mit sugall, és hogyha van neki egy saját problémájáról, tud-e nyíltan beszélni. Mert hogy mit ad át ezzel a gyereknek, hogyha van egy problémám, arról lehet beszélni, nem kell tabusítani.
Na de várjál, ez igen. Már feltétele, tehát ennek az a feltétele, hogy ő tudjon arról, hogy ez egy probléma, mert közben pedig, amit mondtál, hogy ki kezd el drogozni azért, mert látja, hogy a szüle, szerintem ez egy abszolút tanult viselkedés, és ahogy beszéltünk is róla már, hogyha ő azt látja, hogy ezzel a feszültség otthon oldódik, akkor később még olyan esetről is hallottam, aki tökéletesen ellene ment ennek a mintának, egy nagyon mély krízisben ez lett neki a megoldás, amiért kinyúlt, mert ez az egy eszköze volt, amit talált magának, vagy amire emlékezett, hogy megoldásként szerepelhet. Tehát az, amit te mondasz, azt szerintem akkor érvényes, hogyha a szülőnek megvan a belátása is. De közben pedig akkor meg megint az van, hogy azt mondja a gyerek, hogy miért ne csinálhatnám, mikor apám is csinálta, vagy anyám is csinálta.
De én továbbra is azt gondolom, hogy a szülőknek és az érintetteknek van egyfajta akkor ne belátásnak nevezzük, de probléma felismerés szokott lenni. A legjobb példa ennek, amikor elkezdek hazudozni a beállásomról. Az azt jelenti, hogy én pontosan tudom, hogy ez túl sok, hogy ez nem kéne, és a legtöbb függőre ez igaz, az már sokkal abban igazad van, hogy nincs kimondva, nincs beismerve. Igen. Tehát a belátás szerintem odáig még eljutnak az emberek a beismerésig, meg hogy nyitottá tenni odáig nem. És akkor itt tehát annyira komplex problémáról beszélünk, hogy nem érdemes leragadni a család szintjén. A következő kérdés az lenne, hogy a szülő miért nem beszél erről a gyerekével, vagy miért nem vállalja fel, azért, mert, és akkor visszatértünk a társadalomhoz, mert társadalmi szinten meg az egész tabusítva van. Az egész folyamat innentől kezdve onnan indulnak ki pozitív irányba, ha erről lehetne akár mint most is nyíltan beszélni, ha az érintettek fel tudnák vállalni, ha a gyerekének is tudna erről nyíltan beszélni. Igazad van, hogy ez egy tanult viselkedés, és ezek a fajta tanult elemek, ezek ilyen sémaként beleégnek a cselekvéseinkbe. És nagyon sokszor tényleg az van, hogy lázadunk a szülők ellen, tök más utat képzelünk el, aztán azon veszük észre magunkat, hogy ugyanazok a mozdulatok jelennek meg bennem, mint amiket apám csinál, ugyanaz a hanghordozás, tehát valahogy visszajönnek ezek a dolgok. De visszatérve, hogy mit tehet a szülő, tehát azon túl, hogy mondjuk nyíltan beszél róla, hogy próbál példát mutatni, annyiban mondjuk segítheti a gyerekét, hogyha a gyerekének van valami, mondjuk olyan tüneteket mutat, amit te is mondtál, hogy vörös a szeme, ami egy cannabis hatás is lehet akár, hogy vihog, stb., hogy megkérdezi a miértről a gyereket. És szerintem ez a következő fontos kérdés, hogy nem nem a tiltásba menni, nem tabusításba menni, mert az csak rejtett használatot idéz elő, hanem hogy...
Hanem figyelj, kitenni hanem, az
hogy miért, igen, uh-huh. hogy miért van erre szükséged? Mit ad
mit
neked?
Történik?
Uh-huh. Tudsz erről, hogy mi lesz, hogyha ez tovább folytatod, stb. És akkor már van valamiféle minimális kommunikáció az egészről.
Szóval nem szabad félni attól, igen. hogy
nem.
erről
attól
beszélnek.
Nem lesz mert... rosszabb, attól nem lesz rosszabb.
Igen, igen, tehát ezt, hogy kitenni az asztalra, mert egyébként ugye, amiből kiindultunk, ugye, amit a Tomi is mondott, az egyik oldalról ugye van ez a szociális szerhasználat, ivás, amit kipróbálnak a gyerekek, és úgy érzik, hogy ez jó, vagy nem tudom, a társaság miatt csinálják, és ugye van az, amiről előző blokk végén beszélgetünk, hogy ez ide akarok tartozni, ezért tagozódom, uh-huh. és ez egy kérdés szerintem, hogy ezt a szülő észreveheti-e, hogy ez egy tagozódás, vagy ahhoz már, az már nagyon árnyalt kép lenne, mert ugye akkor megint csak elő lehet azt szedni a gyerekkel a beszélgetésben, hogy nem biztos, hogy ezt kell csinálnod ahhoz, hogy elfogadjanak, főleg, ha nem is akarod, mert hogy ugye ez is van.
Nagyon sok prevenciós program épül a nemet mondásra egyébként, ami kötődik ehhez. Tehát egész egyszerűen arra megtanítani a gyereket, hogy tudjon nemet mondani a kortárs nyomásra, tudjon nemet mondani arra, hogy nehogy már ez alapján fogadjanak el, hogy én most kipróbálom akár csak a cigit is, vagy az alkoholt, és ugyanezt megteheti a szülő is. Tehát ez nem kell egy prevenciós szakember. Ha a szülő arra bátorítja a gyerekét, hogy tudjon nemet mondani, és nyilván ebben benne van az is, hogy mennyire tud a gyerek a szülő ellen valamilyen szempontból érdeket érvényesíteni, vagy mennyire tud a szülővel szembe menni adott esetben, ami, hát nyilván nem arra kell bátorítani a gyereket, hogy mondjuk legyen pimasz a szüleivel, de az, hogy mondjuk egy ilyen, legyen szava a gyereknek, legyen véleménynyilvánítási joga, az a családon belül nagyon fontos lenne, pont ezért. Mert akkor tud, ha ott azt megszokja, hogy én tudok nemet mondani, és el tudják fogadni a nemleges választ, azt át tudja vinni a kortárs kapcsolatokra.
Szerintem az is nagyon fontos, hogy egyáltalán vagy megmagyarázzuk, vagy különbséget tegyünk az aktív szerhasználó, a rendszeres szerhasználó, az egyszeri szerhasználó között, vagy ki az, aki már függőnek nevez mondjuk az orvostudomány, vagy hogy ki az, aki élete végéig függő, de nem szerhasználó, tehát hogy ez egy annyi fajta bélyeg van, és mégis a társadalomban az általános megbélyegzés az a drogos. Uh-huh. Vagy a, na ott egy drogos csöves, vagy az egy drogos fiú, mert az egy drogos színész, de hogy ez annyira árnyalt ez a téma, és például nem csak erőt teszem, amit a Maria mondott, hogy azért, mert mondjuk én 14 évesen, úgyhogy mondjuk nincsen kiskori traumám, vagy nem tudom, amitől esetleg a függőségnek a melegágya, ugye ezt a dr. Máté Gábornál olvastam, vagy tőle hallottam, hogy a szenvedély az mindig a szenvedéssel kezdődik, és hogy csak úgy szerintem, nem tudom, nem lesz valaki hip-hop kábítószerfüggő, de lehet, hogy van ilyen is.
Én azt gondolom, hogy igen, nagyon sok függőnél a szenvedés előzi meg, de szerintem ez kicsit
sarkos.
Sarkos, mert kicsit leegyszerűsítő, mert én nagyon sokszor látom, hogy inkább az üresség érzés az, ami kiváltója a függőségnek. Hozzátenném, az emberek minimum 60-80%-a szenvedett traumatizáló eseményeket az élete során. Tehát nem csak a függők, az emberek 80%-a mégse lesz mindenkiből függő. Tehát inkább az, hogy hogyan reagálsz egy-egy traumára, az, ami meghatározó. De leginkább, én azt gondolom, leginkább az ürességélmény.
Az persze nagyon fontos, hogy az ember mit kezd a saját traumáival, vagy hogy mennyire kezd el ezzel foglalkozni. Egyáltalán rálát-e arra, hogy azért vagyok ilyen, nem csak hogyha például arról van szó, hogy az én kisfiam mondjuk 14 évesen hazajön piros szemekkel, de tudom, hogy egyébként tök jó tanuló, és nem az van, hogy magatartásbeli problémái vannak, meg őszintén beszélgetünk, akkor feltételezem, hogy ő most valamiért kipróbált valamit, de hogy akkor nem az van, hogy ez egy riasztó dolog, és tehát Érted, hogy mit akarok
mondani? Hát ezek szakaszok, sőt, vannak olyan persze. szakaszok, amik elkerülhetetlenek, erre gondolsz, nem?
Hogy hát igen, valahol... meg hogy van egy különbség a között, hogy valaki már függő 15 hát, évesen,
nem,
mert
nem.
meg az, hogy valaki egyszer kipróbálja azért, hogy esetleg befogadják-e, de hogy azzal aztán mit kezd otthon, meg magában, tudja, hogy oké, most ezt kipróbáltam,
hát,
de nem ez
a kérdés,
fontos.
Hogy igen, mit kezd vele otthon,
igen,
nem?
Csak,
meg, hogy mit
igen, csak hogy azt akartam mondani, hogy tudunk-e különbséget tenni, vagy legalább megmagyarázni, hogy mik a különbségek egyáltalán a függőségen belül.
Szerintem a szülő, amikor meglátja, hogy kipróbált akár csak egyszer valamint a gyerek, akkor kapásból lefut előtte a legrosszabb forgatókönyv, vagy úristen, akkor ebből a gyerekből drogbeteg, alkoholfüggő, bármi lesz, és ez valahol érthető is, hogy próbálja a lehető legrosszabbtól megóvni a gyerekét. De igazad van, hogy érdemes azért így helyén kezelni azt, hogy mondjuk 10 éves korban az a kipróbálás időszaka nem csak a szerhasználatban, hanem minden téren. És a szülő ugyanígy érte meg a 10 éves korát, szinte biztos vagyok benne, hogy erre visszaemlékezni. Ez megint egy jó kiindulási pont a szülőnek, hogy emlékezzen vissza a saját időszakára, hogy ő miket csinált 10 évesen, megint csak erről beszéljen a saját gyerekének, hogy ő miket tapasztalt meg.
Én imádom azt, hogy jó, mi is csináltunk, na de nem ennyire. Hát, na de nem így, igen. Csak hogy közben egészen mások voltak a körülmények, az elérések, a lehetőségek. Mindeközben egyébként egész más volt a szülőknek a rálátása, és a szülőknek a...
Hát meg az információ áradat erről, az egész igen, dologról, igen, tök más igen.
Meg azért még egy igen. fontos kérdés, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy a szülő önmagáról nem gondoskodik, a szülő önpusztít, a gyerektől meg elvárja ennek az ellenkezőjét, és erről mondanék egy nagyon rövid példát, egy ilyen dohányzás ellenes kampány volt Ázsiában egyébként, tehát hogy nem is nem Magyarországon. Annyi volt a kampánynak a lényeg, hogy kisgyerekeket oda küldtek utcán dohányzó felnőttekhez, és azt mondták, a gyerekek elkezdtek kérni mondjuk cigarettát vagy tüzet a felnőttektől, és ezek a dohányosok elkezdték magyarázni a gyerekeknek, hogy miért ne cigizzen, hogy úristen, tehát egyszerűen látszott a döbbenet az arcukon, és amikor ezt elmondták hosszan, tudományos érvekkel minden, akkor a gyerekek adtak egy kis cetlit, és elmentek, és a cetlin az volt, hogy akkor te miért dohányzol. Tehát valamilyen szempontból ez az, ami megint csak egy tudatosság kérdés a szülő oldaláról, hogy miért nem vagyok képes az öngondoskodásra, miért csak egy másik emberről, miért csak a gyerekemről akarok gondoskodni. Ez egy rossz üzenet. Ez egy rossz üzenet, mert azt mondja, hogy én, mint érintettnek, én már menthetetlen vagyok, és megint azt tudom mondani ismételten, hogy a gyerek ezt érzékelni fogja ugyanúgy, mint amit mond a szülő. Ja. Úgyhogy itt valamilyen szempontból egyiket a társadalomnak felnőtté kéne válnia, ami része az öngondoskodás is.
Hát ez egy nagyon szép zárszó, most megint zenéjünk, csak azért, hogy még vissza tudjunk jönni, mert szerintem ez egy nagyon értékes beszélgetés és fontos téma.